Decemberben ismét jelentősen csökkent a jegybanknál elhelyezett kormányzati betétek állománya, amely így 1700 milliárd forinton zárta az évet, derült ki a Magyar Nemzeti Bank friss statisztikájából. A portfólió elemzője elmondta, hogy az év utolsó hónapjaiban látott költések eredményeként másfél éve nem volt a kormánynak ilyen kevés tartaléka. Beke Károlyt kérdeztem.
Másfél éve nem volt ilyen alacsony a kormányzati betétek állománya, amit a jegybanknál vezetett úgynevezett kincstári egységes számlán helyeznek el. Ez 1700 milliárd forint felett volt egy picivel december végén, és ez egy hónap alatt, tehát novemberhez képest majdnem 1200 milliárd forintos csökkenést jelentett. Ha pedig az év utolsó három hónapját nézzük, akkor több mint 2500 milliárd forinttal csökkentek a kormány tartalékai.
Ez a helyzet jár veszélyekkel, tehát hordoz magában olyan rizikót vagy kockázati tényezőt, ami miatt esetleg nehéz helyzetbe kerülhet a kormány?
Az soha nem jó hír, ha csökkennek a kormányzati tartalékok. Azért azt gondolom, hogy az 1700 milliárd forintos összeg még mindig bőségesen elegendő, tehát valószínűleg nem lesznek likviditási problémái a kormánynak, sőt, ez kijelenthető, hogy nem lesznek likviditási problémái a kormánynak. Ez annyiban jelent változást, hogy az év elején, ahogy azt már látjuk, az Államadósságkezelő Központnak az elmúlt hónapoknál nagyobb mértékű állampapír kibocsátásra lehet szüksége, tehát már a múlt heti aukción is azt láttuk, hogy jóval a terv felett fogadtak el ajánlatokat a befektetőktől, ez már annak jele lehet, hogy jobban szükség van a pénzre most az év elején. Egyébként ez az 1700 milliárdos összeg, ez alapvetően nem számít kirívóan alacsonynak az elmúlt évek gyakorlatában, inkább átlagosnak mondható, inkább az a feltűnő, hogy az utolsó három hónapban nagyon erős volt a kormányzati kiköltekezés.
Egyébként, hogyha a kormányzati tartalékokat nézzük, akkor hogyan oszlik meg a forint, illetve a deviza aránya?
A tartalékok nagyon nagy része továbbra is forintban van, ez mintegy 1200 milliárd forint, és a fennmaradó rész van devizában, tehát ebben nincs nagy változás az elmúlt években, változatlanul a tartalék nagyobb része forintban van.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották. Nem kell külön kérniük a 25 év alatti fiataloknak az adókedvezmény érvényesítését a munkáltatótól, mert azt a rendszeres bevételt juttató kifizető a jogosultsági hónapokban automatikusan figyelembe veszi, mondta az Inforádiónak a pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Izer Norberttel beszélgettem.
A jó hír az, hogy az adókedvezmény automatikusan jár, tehát a fiataloknak ezt nem kell kérniük. A munkáltató vagy a rendszeres bevételt juttató kifizető automatikusan figyelembe fogja venni ezt a kedvezményt azokban a hónapokban, amikor ez jár a fiataloknak.
Mikortól lehet érvényesíteni ezt az adókedvezményt? Mi történik akkor például, hogyha valamelyik fiatal egy tavaly elvégzett munkája után, de idei kifizetéssel kapja meg a honoráriumát, jár-e neki ekkor az adókedvezmény?
Igen, úgy szól a szabály, hogy az idén január 1-je utáni jövedelmekre vonatkozik ez a kedvezmény, vagy ez az adómentesség. Azt kell alatta érteni, hogy ha idén történik a kifizetés, akkor az már jogosult az adókedvezményre, tehát hogyha valaki egy megbízási jogviszony alapján kap valamilyen összeget idén, arra már jár ez a kedvezmény. Ez alól egy kivétel van, ez a munkabér. A munkabérnél az a vélekedés, hogyha azt valaki a hónap 10-ig megkapja, akkor az még az előző hónapra vonatkozik, tehát a munkabér esetében akkor lehet igénybe venni a kedvezményt, hogyha ez mondjuk decemberi hónapra vonatkozik, hogyha az január 10-e után került kifizetésre. Tehát január 10-e után gyakorlatilag bármilyen kifizetés van a fiataloknál, az már jogosít az adó kedvezményre.
Hány fiatal élhet ezzel a kedvezménnyel január 1-jét követően, és a számítások szerint körülbelül mennyit hagy ezzel a fiataloknál a kormány?
A kedvezménynek van egy maximuma, ez az átlagbérhez van kötve, ez 433 ezernél egy kicsivel magasabb összeg, tehát 433.700 forint. Hogyha összesítjük, akkor körülbelül 140 milliárd forint marad a fiataloknál, és mivel folyamatosan változik, hogy hányan dolgoznak, tehát több százezer fiatal dolgozik egyszerre egy időben, de mivel váltakoznak ezek, ezért azt lehet mondani, hogy körülbelül 500 000 fiatalról van szó, tehát 500 000 fiatal fog megsporolni kb. 140 milliárd forintot. Ha pedig egyénre bontjuk le, akkor a legmagasabb összeg, amit gyakorlatilag egy hónapban egy fiatal megtakaríthat, az kb. 65 ezer forint éves szinten, tehát hogyha egy fiatal egész évben dolgozik, és olyan a jövedelme, ami a teljes kedvezmény kihasználása jogosítja, akkor 780 ezer forint kedvezményt tud egy évben szerezni egy magánszemély.
Ugye a fiataloknak többféle kedvezmény is jár, jár az első házasoknak járó kedvezmény is, az SZIA kedvezmény mellett. Hogyan vehető ez a kettő együttesen igénybe?
Ugye előfordulhat, hogy a fiatalok első házasoknak is minősülnek, és előfordulhat az ugye, hogy a fiatalok adómentessége miatt nem tudnák kihasználni ezt az első házasoknak járó kedvezményt. Ezért úgy szól a szabály, hogyha mind a két fiatal 25 év alatti, a fiatal házaspár mindkét tagja, akkor nem a házasságkötésük megkötését követően vehetik igénybe ezt az adókedvezményt, hanem majd, hogyha egyikőjük betölti a 25. életévét, tehát gyakorlatilag az első házasok kedvezményét eltoljuk addig, amíg valamelyikőjük már betölti a 25. életévét, és akkor így gyakorlatilag egymást követően tudják igénybe venni a kedvezményeket. Először a 25 év alatti a kedvezményét, és majd azt követően az első házasok kedvezményét.
Izer Norbertet, a pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkárát hallották. 5%-ra esett vissza a turizmus hozzájárulása a GDP-hez a járvány miatt 2020-ban, míg az utolsó béke évben, vagyis 2019-ben ez az adat csaknem 7% volt, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Hornyák Józseffel, a portfólió elemzőjével értékeltem az adatokat.
Nagyon jelentősen visszaesett a turizmusnak a hozzájárulása a világjárványnak az időszakában. Ez nem meglepő, hiszen ez volt az az ágazat, amit a legsúlyosabban érintett a járvány hatása. Az utazásokat kellett felfüggeszteni, és a szálláshelyeket kellett bezárni ebben az időszakban, amikor gyorsan terjedt a koronavírus járvány. A válság előtti utolsó békeév, a 2019-es, ebben az időszakban még 6,4%-a járult hozzá a GDP-hez a turizmus, és egyébként Magyarországon egy felfutó szakaszban volt a turisztikai ágazat a válság előtti időszakban. A világjárvány első évében azonban 5,1%-ra csökkent a turizmus hozzájárulása a GDP-hez, tehát azt mondhatjuk, hogy ez egy nagyon drasztikus visszaesés egyébként egy szektor életében. Azt jelenti, hogy gyakorlatilag a szektorban dolgozó legtöbb ember életét felbojdítja ez a történet, amit láthattunk is, és az adatok abszolút alá is támasztják. Tehát összességében egy rendkívül súlyos megrázkódtatásról adtak tanúbizonyságot a most közzétett adatok.
Miként alakultak a külföldiek magyarországi turisztikai kiadásai? Ugye erre vonatkozóan is adatot közöl a KSH, hogy itt is jelentős visszaesés volt megfigyelhető.
Abszolút egy nagyon komoly visszaesést láthattunk, hiszen a korlátozások a beutazásokat is érintették ebben az időszakban. Nagyon kevés külföldi turista tudott Magyarországra látogatni. Az egy évvel korábbihoz képest 44%-os visszaesés volt a turisztikai kiadások tekintetében, amit a külföldiek itt elköltöttek. 1000 milliárd forint alá csökkent ez az összeg. Tehát azt mondhatjuk, hogy egyébként mind a belföldi, mind a külföldi költések is nagyon erőteljes visszaesést mutattak. Ugye ezek a korlátozó intézkedések a belföldi turizmust is nagyon jelentősen érintették. Leginkább a nyári időszak volt az, amikor felszabadultabban tudtak az emberek utazni, azt is leginkább azért alapvetően belföldön.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották. Január 20-ai csütörtöki egyhetes betéti tenderén sem emelt kamatot a Magyar Nemzeti Bank, vagyis a jegybank 4%-os ráta mellett hirdette meg egyhetes betéti eszközét. Korábban már két egyhetes betéti tenderen nem volt kamatemelés. Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét kérdeztem.
Valóban továbbra is 4%-os kamat mellett hirdette meg egyhetes eszközét a jegybank. Ugye ilyenkor nem tesznek közzé indoklást, tehát azt nem tudhatjuk, hogy mi jár a jegybank fejében, de a korábbi kommunikációból kiindulva novemberben és decemberben azt mondták, hogy ez egy hetes eszközzel elsősorban a rövid távú piaci kilengésekre kívánnak reagálni. Ebből azt gondolhatjuk, hogy elsősorban a forint elmúlt hetekben látott erősödése az, ami motiválhatta a jegybankot. Ugye az évvégi 370-es szintről mostanra gyakorlatilag most már biztonságosan 360 alá, sőt 355 környékén is járt az euró jegyzése, tehát valóban számottevően erősödött a forint, gyakorlatilag 3,5%-ot javított az év eleje óta. Ez lehet az, ami a jegybankot most arra készteti, hogy egy picit kivárjon, és ne folytassa ezt a kamatemelési sorozatot, amit a múlt év őszén elkezdett.
Mi várható a jövő heti kamatdöntőülésen? Várható esetleg az, hogy a jegybank változtat ezen a hozzáállásán, és majd ismét kamatot emel?
Ugye a jövő héten a monetáris tanács nem az irányadó kamatról, hanem az alapkamatról fog dönteni, és ez azért fontos, mert korábban a jegybank kiemelte, hogy az alapkamattal elsősorban az inflációs kilátásokra kívánnak hatni. Tehát arra számíthatunk, hogy az alapkamat valamennyivel emelkedni fog. Az elemzők most nagyjából 20-30 bázispontos emelést várnak a 2,4%-os alapkamatban, és valószínűleg ezzel megegyező mértékben emelkedhet majd jövő csütörtökön az irányadó kamat is az egyhetes betéti tenderen. A legnagyobb kérdés talán az lesz, hogy hogyan reagál a jegybank arra az új információra, hogy novemberben nem tetőzött az infláció, hanem decemberben ismét 7,4%-os áremelkedés mért a KSH, illetve arra, hogy a kormány azóta döntött néhány alapvető élelmiszer árának átmeneti befagyasztásáról. Tehát, hogy ezeket az új híreket hogyan értékeli majd a jegybank az inflációs pálya szempontjából, ezt a jövő keddi közleményből fogjuk meglátni. Illetve a monetáris politika alakulása szempontjából az lehet a kérdés, hogy ki mondja azt a jegybank, hogy jövőben átáll egy havi ütemű kamatemelésre. Tehát elismerik-e azt, hogy a monetáris tanács havi kamatdöntő ülése utáni egyhetes tenderhirdetésen várható alapesetben további kamatemelés, és amennyiben szükséges, akkor a köztes heti tendereken is tudnak lépni, vagy pedig maradnak az eddigi kommunikációnál, hogy amennyiben szükséges, bármikor készek beavatkozni.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották. A magyar mezőgazdaság területi termelékenysége 2010 és 2021 között 161%-kal bővült, vagyis az elmúlt években a hazai agrárium érdemben felzárkózott az Európai Unióhoz, mondta az Inforádiónak a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár. Feldman Zsoltot kérdeztem.
A mezőgazdaság eredményességének egy fontos mutatója, hogy egy hektár termőföldről mekkora értéket tudunk előállítani, hiszen minél nagyobb, annál magasabb a potenciális jövedelem. Ez bizony a 2010 óta eltelt, immár lassan több mint 11 évben, 161%-kal bővült. Ez a gyakorlatban azt jelenti egyébként, hogyha magunkat az Európai Unióhoz viszonyítjuk, akkor 2010-ben ez a típusú termelékenységünk valahol a 41%-át érte el az uniós átlagnak, és ezt lényegében 2021-re már az uniós átlaghoz 66%-ra feltornáztuk. Hogy mi áll-e mögött? Alapvetően az a nagyon intenzív beruházás politika, amely arra irányul, hogy minél nagyobb mértékű modernizáció, technológiai fejlesztést hajtsanak végre a mezőgazdasági szereplők, és ez bizony a számukban az egy évben beruházásra elköltött forrásokban jól tetten is érhető.
Melyek azok a mezőgazdasági szereplők, akár hogyha mondjuk birtokméretet tekintjük, akár ágazatot, amelyeknél különösen jól sikerült a technológiai fejlődés az elmúlt években?
Valóban nem homogén a mezőgazdaság. Mi azt látjuk, hogy önerős módon, akár támogatások nélkül is a szántóföldi növénytermesztők ruháztak be a legtöbbet. A támogatáspolitikában pedig éppen ezért nagyon gyakran alacsonyabb jövedelmezőséggel bíró állattenyésztő és kertészeti ágazatok számára biztosítottunk visszanemtérítendő beruházási támogatásokat. Kettő, a jövedelmezőség és a támogatás együtt tette azt lehetővé, hogy csak az elmúlt 4 évben már önmagában 1/4 évvel nőtt a beruházások értéke. Ez a tavalyi évben lényegében több mint 460 milliárd forintot is elért, és ezt a szintet idén is hozni fogjuk. Ez nagyon fontos, hogy lépést tartsunk a versenytársakkal.
Tavaly mennyit tudtak fejlesztésekre fordítani a gazdálkodók.
A mezőgazdasági termelők több mint 460 milliárd forintot költöttek a tavalyi évben beruházásokra, ez építéssel járó beruházásokat, gépberuházásokat egyaránt jelent. Az idei évben, amit láttunk, az első háromnegyed évben egy 376 milliárdos összeg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem csak hogy az amortizációt, hanem valóban egy értékteremtő beruházási hullámot látunk, és a mostani megújuló agrárium, megújuló vidék programunkkal pedig pontosan ezt növeljük és ösztönözzük, hiszen csak az idei évben lényegében nagyságrendileg 1300 milliárd forint értékben írtunk ki pályázatokat, és ennek jelentős része beruházásokra irányul, mezőgazdaságban és élelmiszeriparban egyaránt.
Hol van az a pont, ahol még azért szükség van fejlesztésekre, melyek azok az ágazatok vagy termelői csoportok, akiknek kell a támogatás ahhoz, hogy fel tudjanak zárkózni, illetve érdemes is támogatni őket?
Azt látjuk, hogy a nemzetközi versenyben való eredményes részvétel érdekében nagyon fontos az állattartásban a teljes technológiai megújulás, a kertészetben a munkaerővel való kérdések miatt szintén ahol lehet az élő munka kiváltásra irányuló fejlesztések, és hát a szántóföldi növénytermesztésben pedig a precíziós gazdálkodásra való átállás az, amelyek a legfontosabb irányokat és feladatokat is jelentik most nekünk is, és a termelői oldalnak egyaránt. Mindenhez a legfontosabb pedig az, hogy a megindított fejlesztési hullámunkat, programunkat, hiszen csak az idei évben kb. 400 milliárd forint új fejlesztési igény jelentkezett a pályázatainkon, ezt a következő időszakban is folyamatosan segítsük, és az élelmiszeripar számára az alapanyagtermelés biztonságát is megteremtő újabb fejlesztési programokat tudjunk indítani.
Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkárt hallották. Január 15-től a Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti eljárása alatt, vagy azt követően ideiglenesen blokkolhatja azokat a honlapokat, amelyek jogosulatlan pénzügyi tevékenységet népszerűsítenek, tájékoztatta az Inforádiót a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője. Binder Istvánt hallják.
Életbe lépett a Magyar Nemzeti Bank mandátumáról szóló törvénynek a módosítása, amely alapján a jegybank a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közleműködésével ideiglenesen hozzáférhetetlenné teheti jogosatlan pénzügyi tevékenységet végző, azt népszerűsítő internetes honlapokat. Ezt az intézkedést a Magyar Nemzeti Bank már a piacfelügyeleti vizsgálata során, tehát amikor áttekintjük, hogy itt valóban engedélybejelentés nélküli szolgáltatóról van szó, már ekkor megtehetjük, illetve hogyha bebizonyosodik a jogsértés, akkor a vizsgálat lezárata után egy évig tarthat ez a blokkolás, amit további egy évvel, tehát összesen két évvel meghosszabbíthatunk.
A Magyar Nemzeti Bank idén 16 tematikában 28 emlékérmét tervez kibocsájtani. A részletekről Hergár Esztert, az MNB társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóját kérdeztem.
Az idei évre vonatkozó emlékérme kibocsátási programban összesen 28 emlékérme szerepel 16 tematikában. Elég változatos az idei évi tematika is, és a kivitel is. 3 arany emlékérmünk lesz, 9 ezüst és 6 önálló színes fém emlékpénzünk lesz. A színes fém emlékérmék elsősorban azt a célt szolgálják, hogy minél több gyűjtőhöz el tudjanak érni az emlékérmék. Az első emlékérmink március 10-én jelenik meg, az mRNA-s alapú vakcinák alapjául szolgáló magyar találmányra vonatkozóan. Idén 6 már elkezdett emlékérme sorozatot folytatunk. Többek között folytatjuk a magyar népmesség sorozatot, folytatjuk a középkori aranyforintok sorozatát Hunyadi János forintjával. Szintén folytatódik idén a magyar pásztor és vadászkutyák sorozat, a nemzeti emlékhelyek sorozat, idén a székesfehérvári romkerttel fog bővülni, és folytatjuk a magyar Nobel-díjasok sorozatot is, Kertész Imrével, Békési Györggyel és Milton Friedmannal. A kivitel is változatos lesz, megjelenik egy új 42 mm-es átmérőjű emlékérmény, ez a magyar megyék és megyeszékhelyekről szóló sorozatunknak lesz ez a formátuma. Itt az első emlékérme Bács-Kiskun megyéről szól, ABC sorrendben fogunk haladni. A Nobel-díjasokat megörökítő emlékérmék ovális alakúak, míg a magyar találmányok négyzet alakúak lesznek, tehát a 28 féle emlékérméből számos olyan emlékérme lesz, amely nem a hagyományos kör alakot mutatja.
Hergár Esztert, a Magyar Nemzeti Bank társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóját hallották.